vorbeck la vila sila, schmia vila i gisa diva.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Teljesen a tiéd címmel, március 23-án nyílik meg a Szent II. János Pál pápa életművét bemutató kiállítás a Szent István Király Múzeum főutcai rendházában, közölte Székesfehérvár önkormányzata. Azt írják, a szeptember 27-ig látogatható tárlat a katolikus egyházfő életét, személyes relikviáit és a régióban jellemző Mária kultuszt mutatja be 1800 négyzetméteren, 18 teremben. Felidézték, Szent II. János Pál pápa a katolikus egyház 264. egyházfője volt, akit a rekordok pápájának is neveznek. Ő volt az egyik leghosszabb ideig hivatalban lévő római egyházfő, a pápák közül ő utazott a legtöbbet, és minden elődjénél több embert emelt a szentek és a boldogok sorába. Őt magát 2011-ben boldoggá, 2014-ben pedig szenti avatták, emlékeztetnek. A beszámoló szerint a kiállítás a szentatya több mint 100 személyes eredeti tárgyát mutatja be. Látható például, Szent II. János Pál pápa túrázáshoz használt kajakja, pápamobilja, palástja, pápai trónusa, pásztorbotja és több miseruhája is. A magyar kormány családbarát országot épít, és minden kezdeményezést támogat, amelyel a rászoruló nagycsaládokon tudnak segíteni, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium családügyekért felelős helyettes államtitkára, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, a CBA, a Prima és a Privát bolthálózat húsvéti adománygyűjtő akcióját bemutató budapesti sajtótájékoztatón. Benede Attila emlékeztetett az elmúlt időszakban meghozott családtámogatási intézkedésekre, így a családi adókedvezmény duplájára emelésére, a több gyermekes édesanyák SZIA mentességének kiterjesztésére, az otthonteremtési támogatásokra, illetve a fix 3%-os kamatú lakásvásárlási hitelre. Mindez azonban nem lenne elég a kormány családbarát szemlélete nélkül, tette hozzá. Herbert Gábor, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke elmondta, hogy az immár 11. alkalommal meghirdetett húsvéti szeretett kosár akcióban az adományozók azokat a nehéz helyzetben lévő nagycsaládokat támogathatják, amelyeknek ebben az időszakban egy kevés élelmiszer is segítséget jelent. Az Aktív Magyarország kezdeményezés az aktív és élhető településekért, közösségekért kulcsfontosságú a jövő Magyarországa szempontjából, jelentette ki a közigazgatási és területfejlesztési miniszter Budapesten a témában rendezett szakmai tanácskozáson. Navracsis Tibor az Aktív Települések konferenciáján hangsúlyozta, azok a helyi kezdeményezések és erőfeszítések, amelyek arra irányulnak, hogy egészségesebben, barátságosabban, kedélyesebben és kedvesebben élhessünk saját településeinken és közösségeinkben, ahhoz járulnak hozzá, hogy Magyarország a legélhetőbb országok egyike legyen. A közösségi lét teszi élhetővé Magyarországot, emelte ki a miniszter. Hozzáfűzte, élhető országban szeretnénk élni, ahol a kötelezettségeinken túl megtaláljuk azokat az értelmes kötődéseket és időtöltéseket, tevékenységi formákat, amelyekben jól is érezzük magunkat, és a másikban a különbségeken túl megtaláljuk azokat a pontokat is, amelyek összekötnek minket. A bölcsőde avatás a településbe vetett hitet szimbolizálja, amikor bölcsődéket adunk át, a jövőt építjük, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a Pest vármegyei Nyáregyházán, a község új bölcsődéjének átadóján. Konz Zsófia kiemelte, hogy 2010 után 1 millió munkahely jött létre, és a 3 éves kor alatti gyermeket nevelő édesanyák esetében 66%-ról 80%-ra nőtt a foglalkoztatottság. Úgy tudtunk segíteni, hogy történelmi bölcsődei hálózat fejlesztésbe kezdtünk, fogalmazott, majd úgy folytatta, 2010-ben a 3155 településből mindössze 326 rendelkezett bölcsödével. Kifejtette, ma már 1260 településen van bölcsöde, minden harmadikban, továbbá minden járásban található egy. Sport. A februárban az észak-amerikai labdarúgó bajnokságban szereplő Torontóhoz igazoló Sallói Dániel szerződését már is meghosszabbította a klub vezetősége. A Kanadai Egyesület honlapjának tájékoztatása szerint a 29 éves szélső támadó a 2027-es idény végéig marad a klubnál, és hosszabbítási opció van a 2027-28-as idényre. Végül az időjárásról. Némileg csökken a felhőzet, de sokfelé marad a felhős idő. Csapadék nem valószínű. Az északkeleti szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 1 és 7 fok között várható, de a kevésbé felhős tájakon gyenge fagy is lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Titokban, hogy suttogjam el némán, hogy a perc, mikor megismertelek, belém költözött, ahogy néztél rám, én éreztem, egyszer beléd szeretek. Hogy amit kiváltasz, az túlismeretlen. Magamban néztem, és most már értem, hogy nekem te, neked én az egyetlen.
Tudás öröksége.
Kedves hallgatóink! Műsorunkban folytatjuk az Osztrák-Magyar Monarchia kultúrtörténetéről szóló sorozatunkat. A következő órában a 19. század második felében fellendülő kávéházi kultúráról, szokásokról, a berendezési tárgyakról és a kávéfajtákról beszél dr. Bartók Béla történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének docense. A szerkesztő Turi Sarolta. Ha tehetik, tartsanak velünk! Thank you.
kávéházi kultúrával és a kávéházakról fogunk beszélgetni a monarchia időszakában. Ez az egyetlen, ha mondhatom, ami a mai napig élő, amit a monarchia dualizmus adott nekünk, a kávéházi kultúra, ami ugyanolyan szinte Budapesten, vagy Csehországban, de Brassóban is, és Nagyváradon is, és Bécsben is a kávéház.
Igen, a monarchia iránti nosztalgiának egy nagyon fontos része, amiről majd külön műsort fogunk készíteni, valóban a kávéház, a Kaffeehaus intézménye, amiről azt írja egy osztrák történész, hogy a legszebb hátrahagyott emléke ennek a korszaknak, nem olyan holt műemlékek, mint a középületek, vagy a szobrok, vagy bármilyen más építmények, hanem egy létező valóság, amelyeket persze sokszor átépítettek, felújítottak, vagy sok esetben bezártak, újra nyitottak, de most az utóbbi években ismét próbálnak visszatérni a gyökerekhez, az alapításuknak a korszakához, és tényleg valóban az osztrák-magyar monarchiának az emlékét idézik. Az, hogy miért, aztán majd a műsorból ki fog derülni, mi ez a vágyakozás, mi ez a igény a kávéházak iránt, mit adott a kávéház ezelőtt 100 évvel vagy 130 évvel az embereknek, és esetleg mi az a titok, ami ennyi idő után is vonzza az embereket a kávéházakban.
Mikor jelenik meg így a kávé kultúra Magyarországon, hiszen azért nálunk volt egy 150 éves török uralom, az ott hagyott ebben valamely nyomokat?
Hát a legenda szerint 1683-ban kezdődik a bécsi kávéházi kultúra. Ugye ekkor győznek a keresztény seregek a törökök felett, és van egy legenda, hogy az elmenekült török seregek táborában néhány zsák kávét találtak a német katonák, és valami élelmes kereskedő ezt megvásárolta, most hogy pörkölte vagy nem, azt nem lehet tudni, de állítok néhány hónapon belül készítette Bécsben a fekete kávét. És hogyha még hozzátesszük azt, hogy egy másik legenda szerint egy pék pedig a török félholdat egy tésztából elkészítette, és megszületett a kifli, akkor azt lehet mondani, hogy Bécs felszabadulásának ünnepén mindenképpen a török kávéval és a török félholdat utánzó kiflivel kell erre emlékezni. Mind a kettő emlékezteti az osztrákokat, mind a mai napig, legalábbis akik ugye történelemre emlékeznek, vagy ismerik a Habsburg birodalomnak a történelmét, hogy gyakorlatilag mind a kettő a török háborúk emléke. Nos, 1700-as években lendül fel igazából a kávéházi kultúra a birodalomban, nagyon lassan, okozatosan, és azt hiszem, hogy a francia felvilágosodásnak van ebben nagy szerep, illetve az itáliai tartományoknak. Tudjuk, hogy a Habsburg monarchiának voltak itáliai tartományai, és ugye mind a mai napig ugye az olasz kávékultúra és az osztrák kávékultúra nagyon szoros kapcsolatban vannak, majd erre ki fogunk térni kicsikét bővebben, de érdekes, hogy 1764 és 66 között az osztrák uralom alatt álló Milánóban megjelent egy Il Caffè nevű lap. Ez a Il Caffè, vagyis hát, hogy kávéházat is jelent, ez a lap akkor a felvilágosodás eszméit hirdett, ami azt jelenti, és ez mind a mai napig azt hiszem jellemző a kávéházakra, hogy a kávéház a szabad gondolkodás, a szabadságnak volt a szigete. Újságírók, diákok gyűltek össze már akkor Milánóban, rengeteget vitatkoztak politikai reformokról, gazdasági reformokról, vallási kérdésekről. Megközelíthetjük úgy magát a francia forradalmat is a párizsi kávéházakban készítették elő. Irodalmi szalonokban is, ahol ugye, tárgyalták meg, megvitatták, elemezték a Voltairenek és a többieknek a műveit, de a konkrét taktikai lépések talán a párizsi kávéházakban történtek, és ilyen szempontból az észak-itáliai kávéházak is fontosak voltak. A Habsburg birodalom idején ezek a felvilágosodásnak az eszmét hirdették. Hát nem véletlen, hogy a konzervatív, feudális vagy abszolutisztikus gondolkodású Bécsben lassabban terjedt el a kávéházi kultúra. Talán a napoleoni háborúk után, 1810-20-as években már több kávéházról beszéltünk Bécsben, és 1848 előtt, lásd Pilvax, ugye, Pesten is megnyitják az első kávéházat, tehát gondoljunk arra, hogy mit jelent nekünk a Pilvax, ugye az 1848 március 15-i forradalomnak a bázisa. Ugye ott vannak a fiatalok, a diákok, ott szervezik meg az eseményeket, és valószínűleg nem csak egyszer találkoztak ott, hanem hónapokon keresztül oda jártak, és akár 48 februárjától, tehát a itáliai meg a párizsi forradalom eseményét hétről hétre lelkesen tárgyaltak, és izgatottan beszélgettek róla. Hát ugye konzervatív vagy feudális oldal azt lehet mondani, hogy ezek összeesküvő bázisok voltak. Tehát a kávéház a konzervatív hatalom szempontjából mindig valami gyanús intézmény volt, ugye kereskedelmi szempontból teljesen rendben volt, voltak bérlői, voltak tulajdonosai, ahol étel-ital fogyott, viszont sokszor gyanús személyek jártak oda, és biztosak lehetünk benne, hogy a Szentszövetség korában 1848 előtt már besúgók, titkos rendőrök is ültek egy-egy asztalnál, és ugye az újságok mögül lesték, hogy miről beszélnek a szomszédok, és ez tulajdonképpen nem csak a 19. század, hanem a 20. századra is jellemző. És hogy milyen veszélyesek a kávéházak, és hogy születésüknél ugye ez a politikai szempont milyen fontos volt, mondok egy érdekes hírt. 1917. januárjában, az első világháború alatt, ugye amikor a román hadsereg csúfos kudarcot szenvedett, mert nem sikerült Erdélyt elfoglalnia, és ugye német segítségével az osztrák-magyar csapatok kiűzték a románokat, és megkezdődött ugye a Románia meghódítása. A Bukarestben volt két legendás kávéháza, Kapsza és az Imperiál, ahol a román értelmiség nagyon kritikusan tárgyalta a román kormánynak és a hadseregnek a hibáit. És éppen ezért Bracianu román miniszterelnök 17 januárjában bezáratta ezt a két kávéházat, mint az ellenállás, mint az ellenzéknek a fészkeit. Ugye a háború alatt ugye ilyen válságos helyzetben nem akarta a román kormány, hogy ezek a kávéházak valamiféle ellenzéki központok legyenek. De gondoltunk arra, hogy hát mit csinált a kommunizmus is a legendás budapesti kávéházakkal, vagy egyáltalán egész Kelet-Európában, Prágában, vagy a monarchia más utódállamban a kommunizmus mit csinált a kávéházakkal, rövid úton bezárták ezeket is legkésőbb ugye 1948-49-re. Tehát a kávéházak születésénél ez is nagyon fontos társadalmi és politikai szempont volt. Ugye ez majd a századforduló szabad gondolkodásnak még nagyobb lendületet fog adni, de ezt mindenképpen tudnék, hogy ez már az 1700-as években, a felvilágosodás kialakulása idején már akkor valamiféle másként gondolkodó szórakozó helyek voltak. Nem is beszélve visszatérve itt ugye a milánói lapra, az Il Caffére, hogy ezt a lapot Milánóban szerkesztették, kávéházban, de Svájcban kellett kiadni, mert az osztrákok szigorúan cenzúrázták az akkori kiadványokat.
Mégis 1867 után, a dualizmus időszakában virágzik a kávéházi kultúra Bécsben is, és Budapesten is, tehát nem tiltották be. Milyen változásokat láthatunk 1848 után, vagy 1867 után a igen, kávéházak életében?
Tényleg így van, a kiegyezés szintén nagy löketet adott a kereskedelemnek, a vendéglátásnak, és megmaradt a kávéháznak ez a politizáló szintere, de elsősorban üzleti vállalkozás lett. Városok egymással versenyeztek kávéház alapításban, ugye beszéltünk itt a szoborállításról az elmúlt hetekben, hogy minden valamire való vidéki település, ugye, vagy nagyközség, vagy kisváros, ugye Kossuth szobrot állított. Másfajta tekintetben azt lehet mondani, hogy minden valamire való polgárosodó településnek szüksége volt kávéházakra. Persze óriási különbségek voltak, vannak kávéház típusok, ezek már elég hamar kialakultak, voltak nagyon olcsó külvárosi helyek. Tudunk Nagyváradról ilyen kioszk-szerű Müller kávéházról, ahol tényleg egy kis házikó volt, ott főzték a kávét, és egy hatalmas kerthelység volt mellette. Tehát ez kimondottan nyári helység volt, és a jó idő idején fogadta a vendégeket. És ezen kívül voltak nagy, hatalmas zárt terek, ahol megint egy másfajta közönség szórakozott vagy foglalt helyet. Tehát különböző minőségek voltak, kávé kimérések, amelyek sokszor nem nagyon különböztek a kocsmáktól, hát most is ugye vannak olyan ugye szórakozó helyek, ahol kávét is lehet inni, meg esetleg van kávégép is, de ugye a törzs közönség az nem azért jár oda, hanem inkább sörözni vagy fröccsözni járnak ilyen időben. És vannak ugye kimondottan olyan helyek, meg voltak ilyenek 1870-es, 80-es éve is, ahol az elsődleges a kávékultúra volt, többfajta kávét lehetett fogyasztani, és más volt a közönségnek az összetétel is. Hogyha ugye visszamegyünk a felvilágosodás korába, ugye amikor az egész polgári átalakulás kezdődik, akkor nyugodtan lehet mondani, hogy 1867 után ez a polgárosodásnak a velejárója volt. És azt mondják a kutatók, hogy végül is egy demokratikus intézmény volt a kávéház, ahol hát nem szűntek meg teljesen a társadalmi korlátok a gazdagok szegények között, de békésen egymás mellett szórakoztak egy szomszéd asztaloknál a különböző nemzetiségű, különböző anyanyelvű személyek, akár diákokról van szó, akár értelmiségiekről, politikusokról van szó, különböző pártok képviselői, akik lehet, hogy a parlamentben áldáz ellenfelei voltak egymásnak, de volt egy kávéház, és oda jártak, és esténként békésen kártyáztak, vagy esetleg biliárdoztak. Azon kívül a bécsi kávéházban, a Monarchia kávéházai, tehát nem csak a társadalmi rétegeket mosták össze, vagy közelítették egymáshoz, hanem különböző kultúrákat is. Ugye a Balkánnak, ugye ez a törökös kultúra, amit ugye Boszniának a bekebelezése felerősített, ugye behozta a törököknek a kávéházi szokásait, vagy kávézási szokásait. Ugye itt volt az olasz hatás, erről is beszéltünk, de ez is déli hatás, ugye van egy mediterrán kávékultúra, mondják a kutatók, de itt van a német-francia hatás is, ami északról jön, és racionálisabb, és egészen más jellegű, mint a balkáni hatás ebben az esetben. Tehát a kávéházak sok esetben, legalábbis a nagyobb városokban, ahol több nemzetiség találkozott, ilyen multikulturális találkozóhelyek voltak. Kisvárosi szempontból, akár Egerben, meg inkább a különböző társadalmi rétegeknek a, és különböző foglalkozási embereknek a találkozóhelye. Igen, így van.
Belépünk képzeletben egy monarchiakori kávézóba, akkor mit látunk?
Voltak valóban olyan dolgok, amelyek minden kávéházban lenniük kellett. Tehát azt írja, hogy az egri újság az első világháború idején, az első világháború 16-ban, 17-ben, 18-ban az emberek főleg újságok miatt mentek a kávéházakba. Hogy a legfrissebb újságok a kávéházakban voltak. Tehát ez hozzátartozik meg akár a dobos cukrászdában is, hogy ilyen sajátos keretre rakják rá az újságokat, amit ugye lapozni lehet, mert hatalmas papírlapokat nem lehet a kis asztalra kiteríteni, és ugye volt egy sajátos szokása ennek, és azt írják itt a visszaemlékezők, hogy ha a fővárosban egy kávéház megnyílik, okvetlenül ott találjuk reklámtábláján, hogy az összes bel- és külföldi lapok megtalálhatók. Lehet, hogy most ugye az internet kávézóban ugye a wifi kedvéért mennek a fiatalok, ami elszigeteli őket, meg az újságolvasásnak is ugye ez elég magányos sport volt, ha úgy tetszik, de utána közvetlenül meg tudták beszélni az emberek a híreket. Vagy az asztal körül ketten-hárman ültek, olvasták ugyanazt az újságot, vagy ugyanazt a hírt két különböző újságban, ami különösen érdekessé tette a kávéházi beszélgetést. Megnézték, hogy mi történt a parlamentben, mit ír az egyik lap, mit ír a másik lap, akár hát Egerben is, ugye, ahol a megyei szinten volt egy kormánypárti újság, meg volt egy ellenzéki lap, és elképzelhetőnek tartom, hogy valamelyik egri kávéházban, hogyha volt ideje meg lehetősége néhány egri lakosnak, akár középiskolai tanárnak, akkor össze tudták vetni, hogy az egyik újság és a másik újság mit ír valamelyik eseményről. Szóval újság mindenképpen fontos volt a kávéházak számára, azon kívül a berendezés, a márványasztalok, borzasztó, nehéz márványasztalok voltak tucat számra a kávéházakban, könnyű volt ezeket takarítani, tisztán tartani a pincérek számára, vas lábuk volt általában, persze ez a benti berendezés, hogyha ugye volt valami kis kerthelyisége a kávéháznak, ott azért könnyebben használható bútorokat vettek elő.
Olvastam egy érdekességet egyébként a márványasztallal kapcsolatban. Egy állítólag volt egy pesti kávéháznak egy törzsvendége, akinek nem volt családja, és amikor meghalt, akkor ahol mindig ült azt az asztalt, a márványasztalt vésették be neki sírfeliratnak. Tehát az került a sírjára például. Hát az volt a családja, a kávézó, a kávéház, bocsánat, a kávéház volt a családja.
Törzsasztal, valóban így van. Valóban így van. Tehát írók, költőknek meg volt ugyanaz a helye, melyik részén valaki az ablak mellett akart ülni, hogy lássa az utcán zajló események, van, aki távolabb akart ülni esetleg, hogy tudjon írni, vagy ne zavarja a nagy zaj, meg a nagy közönség. Akár Ady Endréről volt szó, hogy akiről már beszéltünk, akár mondjuk Juhász Gyuláról, vagy Kosztolányi Dezsőről, Babits Mihályról. Ez mindenképpen fontos volt, hogy kinek hol van az asztala, adott esetben foglalni kellett. Na, a harmadik a tonetszék. Ugye Tonet fiv testvérek bútorgyárosok voltak, és óriási üzletet csináltak, nem csak Bécset és a Monarchiának a kávéházait látták el ezekkel a különleges hajlított háttámlájú székekkel, hanem Bécsben és Olaszországban is vásárolták a Tonet székeket, amit egyébként magyarországi fából gyártottak nagyon sokszor. Hatalmas erdőik voltak a Tonet testvéreknek Magyarországon, a Kárpátokban, és magyar fából, és magyarországi bútorgyáruk is volt, és ezek a Tonet székek ugye most már antik bútornak számítanak. És a kávégép, nem tudom, a negyedik nagyon fontos berendezési tárgya ugye a kávéháznak, amit egy olasznak köszönhetünk, egy Luigi Bezzera nevű szerelő volt, aki szabadalmaztatott, 1901-ben szabadalmaztatta a kávégépet, de állítólag egy Angelo Moriondo nevű olasz már 20 évvel korábban, 1880-as években kitalálta a kávégépet. Ugye ez sem mindegy, hogy milyen technikával készítik a kávét. Ezek a technikai háttér. Ami a kiszolgálást illeti, hát nagyon fontos volt a kis tálca, négyszögletű tálca, mindig tálcán vitték ki a kávét, szigorúan porcelán, csészékben, vastagfalú csészékben, amit sokszor még közben melegen is tartottak a kávégép tetején. Az, hogy forró kávét hideg csészébe tálalják, ez nem volt stílusos, és ami mind a mai napig ugye a minőséget jelenti, hogy egy kis pohár vizet vittek a kávé mellé. Azt szokták mondani, hogy ott, ahol kérés nélkül hozzák a vizet a kávéhoz, ott tudják, hogy mi az a kávékultúra. És nem 3 deci vizet hoznánk, hanem csak 1 deci vizet tesznek mellé. Még vitatkoznak a szakértők, hogy milyennek az oka, ugye dehidratálás miatt, vagy egyébként is mit jelenthet, de ez mindenképpen fontos volt. És amit szoktak mondani még, hogy férfi pincérek dolgoztak mindig a kávéházban. Nem egy macsó világ volt, ahogy most szokták mondani, mert nők is előfordultak kávéházba, de nem egyedül. Mindig a párjukkal érkeztek, hogyha jöttek, de nők inkább cukrászdába szerettek menni, ott keresték a női társaságot. A férfiak a kávéházba vonultak sokszor vissza, ahol férfi főpincerek voltak, akik rengeteg titkot tudtak, megőriztek, a férfiak titkait, üzleti titkokat, családi titkokat, hogy arról volt szó. De ez mindenképpen fontos volt, hogy férfi pincérek szolgálnak fel a kávéházba. Hát így nézett ki egy klasszikus kávéház, akár mondom Egerben, akár Ungváron, ugye a Kárpátalján, akár Kassán, vagy a Monarchia bármelyik más városában.
Milyen kávét ittak? Milyen fajta kávékat?
Több tucat bécsi kávét ismerünk mostanában, de van néhány alapvető tényleg, amit érdemes felsorolni. Hát a cappuccino, vagy a kapuciner. A cappuccino olaszul, kapuciner németül. Van köze a Habsburgokhoz. A cappuccino a kapucinus szerzeteseket jelenti. Nekik volt ilyen sötét barna színű csukjás, vagy most is ilyen habitusuk van, vagy ruházatuk van, és valóban a cappuccino kávé is hasonló színű, és hogy a kapucinusokról tudni kell, hogy ők a Habsburg családnak voltak az udvari papjai, a legendás templomukban és a kriptájukban 12 császár, meg 18 császárné van eltemetve, és biztosak lehetünk benne, hogy a kapucinus kolostor környéken lehetett kapucinert kávét inni egyébként, de a néhányat felsorolnék, a Kleiner Schwarzer, a kis fekete, a Grosser Schwarzer, a nagy fekete, a hosszú kávé, ez magyarul is van, amelyiknek van német neve, a melanzsnak is van egy külön neve, a kis barnának, a Kleiner Braunernek, a Grosser Braunernek, a hosszú barnának, vagy az Einspannernek, a habos kávénak is, az Ice Café-nek, a jeges kávénak is, amit vanília fagylaltal tálalnak. Hát ezek a legismertebb bécsi kávék, de rengeteg variációja van. Ezeket lehetett kapni. Tehát egy valamire való kávégép a boldog békeidőkben ezeket le tudta főzni különböző technikával, persze érteni kellett hozzá, ugye? Most is vannak ilyen bariszták, akik a kávéfőzésből művészetet csinálnak. Talán ennyire nem, de azért egy pincérnek vagy egy alkalmazottnak tudni kellett kezelni a kávégépet, szakszerűen tisztítani, ha még javítani, ugye szerel nem is tudták, de mindenképpen karban kellett tartani ezeket, hogy a vendégek meg legyenek elégedve.
Thank you.
Milyen kávézókat említhetnénk meg ebből a korból?
Hú, hát rengetegről beszélhetünk. Érdekes, mert ez a Wilhelm Droste nevű történész azt mondja, hogy meg a kávéházak neve is különlegesek, hogy a bécsi kávéházaknak semmit mondó nevei vannak. És akkor felsorol ilyet, hogy Öreg Bécs, meg hogy Kálvária hegy, meg Minisztérium, meg Tiroli udvar, meg Madárdal. Ez mondja Droste, ez tipikusan ugye a kényelmes, biztonságra törekvő osztrák nyáspolgároknak a gondolatvilágát jelenti, illetve ilyen nevekkel próbálják vonzani őket. Ezzel szemben Budapesten tessék megfigyelni, Japán, Palermo, Luxor Egyiptomból, Miramare, Sorrento, Philadelphia adott esetben olaszosabb, ugye egzotikusabb és kalandosabb neveket kapnak a kávéházak, de hát Egerből is tudnék néhányat sorolni. 1917-ben például volt Nemzeti Kávéház Egerben, de volt Hazám nevű kávéház, Dobó kávéház, Otthon, Balaton, vagy Fiume, hogy Egerből is mondjunk egy olaszos kávéházat, és a legviccesebb szerintem az volt, amikor 1914-ig Egerben volt egy London kávéház, aztán kitört az első világháború, és ugye London az ellenség egyik fővárosa lett, és Berlin névre keresztelték át az egri kávéházat, igen, de ami jellemző, amit Egernél vagyunk, hogy a bérlők nagyon sokszor váltották egymást. Vannak adataink 1880-as évekből is. A Nemzeti Kávéház ez több évtizeden keresztül megvolt Egerben, meg a Széchenyi Kávéház ugye Egerben működött, de volt Honvéd Kávéház, Tigris Kávéház, aztán a tulajdonosokról elnevezett Steinfeld Kávéház. Sokszor bérlőik voltak ezeknek, és próbálták újabb és újabb látványossággal csalogatni az egri vendégeket is, például biliárdasztallal, ahol karambol biliárdot lehet játszani, és azt írják itt a kávéháznak a kultúrtörténésze, hogy a biliárdasztal hozzátartozott a kávéházhoz. Nem akármilyen, hanem ez a hatalmas, nagyméretű, ahol elefántcsontgolyókkal lehetett játszani, hosszú-hosszú ideig, kényelmesen, lassan, nyugodtan. Kocsmában lehetett kuglizni. Bár Egerben is tudunk olyan kávéházat, olcsóbbat, ahol lehetett kuglizni, vagy úgymond tekézni, de például a Széchenyi utcai kávéházban volt először fényképész műhegerben. Tehát ezzel is próbálták csábítani a vendéget, illetve tudunk arról, hogy a kolerára volt tekintettel, itt a Városi Tanács 1880-as években korlátozta a kávéház a nyitvatartási idejét. És akkor összefogtak a kávéház tulajdonosok és a bérlők, és Berger Henrik vagy Bild János, Popper Lajos, Zeisler Lajos a legismertebb kávéház tulajdonosok, és az olvasókhoz fordultak, az újság olvasóihoz, hogy segítsenek nekik visszaszerezni azt, hogy ne 11 órakor kelljen bezárniuk, hanem adott esetben hajnali 2-ig lehessenek nyitva. Érdekes érveik vannak a kávéház tulajdonosnak Egerben. A közlekedésre hivatkoznak, hogy vannak éjszakai vonatok, van, aki éjszaka érkezik, és lehet, hogy még akkor akar vacsorázni. És akkor miért kell bezárni 11-kor, ha még éjfél után is érkezik vonat az egri állomásra? Nagyon érdekes, aztán a háború, az első világháború milyen hatása volt még az egri kávéházakra. Hát szépen lassan minden eltűnt a kávéházból. Itt is szigorúan szabályoztak nyitvatartás idejét, aztán ugye a lapok száma is csökkent. Hát a kávé minősége is romlott, ugye hallottunk már pótkávéról, cikóriáról, ilyen dolgokról, de ugye mondtam, hogy ugye a lapok azok mindig is fontosak voltak a kávéház látogatók számára, és a végén már olyan panaszt is hallunk, hogy már a jó minőségű ivóvizet sem lehet az egri kávéházakban inni. Ezelőtt 100 évvel nem volt könnyű tiszta ivóvízhez jutni, amikor még ugye nem volt általános a vízvezeték, de ez is azt jelenti, hogy egyre nehezebb volt a kávéházaknak a megélhetés, és tejet sem tudtak már szolgáltatni a kávé az adott esetben, vagy tejszínt, főleg nem már korábban. De azért megkapaszkodtak, meg túlélték a kávéházak az első világháborút Egerben is. Lehet, hogy sokszor volt bérlőváltás, vagy tulajdonosváltás, kézről kézre adták ezeket a kávéházakat, meg még olyan is volt, hogy háború alatt még újat is tudnak nyitni Egerben. Tehát ez is egy nagyon bátor és kockázatos lépés volt, de pont az első világháború az, ugye beszéltem itt Románia kapcsán, ahol megint a kritika, megint a másként gondolkodás kerül előtérbe, különösen 1917-18-ban. És akkor kialakul egy sajátos embertípus, akit kávéházi Konrádnak hívnak, Konrád von Hötzendorf volt a monarchi hadseregének a vezérkari főnöke, főparancsnoka, és akkor a férfiakat hívták, csúfolták kávéházi Konrádoknak, akik naphosszat az újságokat bújták, olvasták a katonai híreket, a hivatalos jelentést, és nagyon kritikusan kommentálták. Ugye tudták, hogy cenzurázza a hadsereg a jelentéseket, ugye csak győzelemről, meg pozitív hírekről lehet szó, és ezek a kávéházi Konrádok állandóan akadékoskodtak, állandóan mindenfajta pletykákat terjesztettek, és ez az első világháború tulajdonképpen 1914-18-ig általános volt, akár még Egerben is. És ugye, tehát 18-ról van szó, akkor ugye a háborús miatti elégedetlenség, meg csalódás, meg kiábrándultság a kávéházakban is nyomot hagyott, és mi nem beszéltünk ugye az irodalmi tevékenységről, de az irodalom forradalma sem létezett kávéházak nélkül, és ha azt mondjuk, hogy 1848-ban a Pilvaxnak volt ilyen szerepe, akkor mondhatjuk 1918-ban is, 18 nyarán vagy őszén is a kávéházakba gyűltek össze, adott esetben Károly Mihály meg az ellenzéki pártoknak a képviselői, akár a szociáldemokraták is. Nem a külvárosi kocsmákban, sokszám kávéházakban tárgyalták meg a terveiket, elképzeléseiket, követeléseiket, és készültek a hatalom átvételére.
Melyik volt ilyen híres pesti kávézó? Mondjuk, hogyha íróinkat, költőinket veszük, hol gyűltek össze, hova jártak? Kosztolányi vagy Kródi?
Igen, hát a több ilyen kávéház is volt, például a Centrál. A legenda Centrál, vagy New York kávéház. Sokszor ott tartottak a törzsasztalukat, és Karinti Frigyes, hogy van egy anekdóta, aki a kávéházakat felhasználta egy kísérletéhez, amellyel a pesti vicc terjedési sebességét akarta megmérni. Bement korábbi törzshelyre a budai oldal lévő Hadik kávéházba, ahol elmesélt egy önmaga által előző este fabrikált viccet. Megitta a kávét, aztán szépen lassan gyalog, átment a hídon a pesti Centrál kávéházba, ahol állandó asztaltársai már a vadonatúj viccel fogadták őt. És akkor az volt a következtetés, hogy a vicc terjedési sebessége Budapesten a Hadik kávéháztól a Centrál kávéházig 1,5 óra. Tehát ő ismerte mindenképpen ezt a kávéházi kultúrát, és az, hogy Budapesten a hír milyen gyorsan elérte, főleg a belvárosi kávéházakat, és milyen fontos volt ilyen szempontból.
Mennyi időt töltött egyébként átlagosan egy ember a kávéházban?
Tehát attól függ, kinek mi volt a foglalkozása. Ugye van, aki csak munka után térhetett be, de valakinek ugye az értelmiségnek ugye sokszor egész élete ott zajlott, vagy a munkáját is ott végezte. Hát írógépek nem kattogtak, vagy nem csattogtak a kávéházakban, de kéziratokat készítettek, tudósításokat.
Inspirációkat kap.
Így van. Tudósítások készültek, tárcák készültek, esszéket írtak. Tehát ugye akkor meglehetett én az újságírásból elég szolidan, meg elég biztosan, és Adi meg a többiek ontották ezeket az újságcikkeket, vagy Molnár Ferenc például, vagy Kosztolányi Dezső. Azt írja például Kosztolányi, hogy ha a kávéházról beszélek, ami történik ezen a földön, az itt történik. Meg az angol hallatlan göggel mondja, az én házam, az én várom. De a pesti ember sem kevesebb önérzettel vetheti vissza, hogy az én kávéházam meg az én várom. De voltak ellenségei, és pont ugye a konzervatív kormánypárti oldalon, hiszen Tisza Istvánnak a lapja, a Magyar Figyelő, tehát kormánypárti lap, azt írja 1911-ben, hogy társas életünkben a léha fecsegésnek, a megszólásnak, a pletykának fészke a kávéház. Kulturális életünkben a félművelt, felületes, minden nálánál mélyebben járó törekvést lenéző pózolási és az impotens siválsági hangzik a másik oldalon.
Konzervatívoknak nem volt kávéháza?
Volt, csak sokkal kevesebb volt. Tehát a kávéház, ugye mondtam, hogy a másként gondolkodás az ellenállásnak volt a szimbóluma. Meg voltak kaszinók, meg klubok voltak. Ugye legendások, ugye Tisza Kálmánnak a társasága, ők egészen máshol jöttek össze. Ilyen szempontból nem akartak vegyülni vagy keveredni akár a politikai ellenfeleikkel, akár alacsonyabb társadalmi rétegekkel. Arisztokraták, ugye, ha kávéházba jártak, azt azért megnézték. Tehát a legszegényebbeket, meg a leggazdagabbak tényleg kirítak a kávéháznak a közönségéből. De a középosztály, ami akkor elég széles spektrumot jelentett, mondom, akár a középiskolás, vagy diáktól, vagy egyetemistától kezdve, akár gyárosig, vagy akár bankigazgatóig, ezek rendszeresen látogattak a kávéházak. Persze, ugye voltak törzsasztalok, külön helyiségek adott esetben a leggazdagabbak számára, ugye, ahol más volt a felszolgálás, más volt a környezet, hogy nyugodtabb volt, és ott esetleg üzleti ügyekről is tudtak beszélgetni, de ez a földbirtokos, feudális réteg nem igazán kedvelte. mert én mintha éreztem volna, hogy róluk van szó, és a kávéházakban őket bírálják, az ő hibáikat, az ő tévedéseiket pellengérezik ki, róluk írnak az újságírók, és szabadabb a légkör. És ilyen szempontból azt is mondják a kutatók, hogy Budapest nem a bécsi kávéházakat akarta utánozni. Tehát nagyon kínosan ügyeltek Budapesten sok mindenből, építészet tekintetében, meg másfajta szempontból is, hogy ne Bécs utánzói legyenek. A budapesti kávéházak a párizsi kávéházakat próbálták utánozni, ahol még szabadabb volt a légkör. Tehát ilyen szempontból a bécsi kávéház kicsit zártabb volt, nyitottabb volt, mint más szórakozóhely. Ugye Bécsben is tudunk arról, hogy ott is volt rengeteg művész, meg író, meg költő, akik ugye esetleg kigúnyolják a dinasztiát, vagy a képmutató polgári erkölcsöket. Tehát a bécsi kávéház is a bírálatnak, a kritikának a helye. De hát a budapesti kávéház még ennél is szabadabb volt adott esetben. Tehát több mint 500 kávéházról beszélünk 1914-ben.
Volt különbség a bécsi és a budapesti kávézók között. A budapesti és a vidéki kávézók között is volt különbség?
Természetesen, ugye. Hát itt Egerről beszéltem, de hát azért egy Egerben is különböző minőség, különböző színvonalú kávéházak voltak. Kávézó, kávékimérés, ugye a szakemberek nagyon kényesek ezekre kifejezésekre. Ne keverjük össze a kávézót a kávéházzal. Egészen más szerepe van, vagy más kritériumai vannak egy kávéházak, mint egy kávézónak adott esetben, vagy kávékimérésnek, ahol csak mondjuk állva lehet meginni egy kis feketét, vagy egy kis barnát adott esetben. De hát, hogyha a településeket rangsoroljuk, akkor ugye Budapest után ugye beszéltem Nagyváradról. Ugye azt mondják a kutatók, hogy Nagyvárad tényleg egy rendkívül izgalmas, színes, lüktető város volt a századfordulón, ugye nem véletlenül Ady Endrének a művészi pályafutása döntő hatást gyakorolt, az Emke kávéház, vagy akár a Royal kávéház, akár ez a Müller kioszk, amiről beszél, a Feketesos szállodának a kávéháza. Minden kisvárosban volt valamiféle szálloda. És a szállodának a földszinten volt egy kávéház. Na ez volt a kávéház, a kisvárosi elit ide járt. Egerben sokáig nem volt ilyen szálloda. 1920-as években épül a Korona szálloda, ugye a mai parkszálló. De Széchenyi utcán volt egy ilyen kávéház, amely a legelőkelőbbnek számított adott Eger esetében, és mondom, hogy voltak a szomszéd utcákban kisebbek. Az Érsek utcában adott esetben, vagy kicsikét távolabb, a piac környékén is volt kávéház.
Tudjuk, hogy melyik épületben volt ez a kávéház?
Némelyiket be lehet azonosítani, sok hirdetésben van házszám is, persze ugye régi utcanévvel, és akkor ezeket nagyjából be lehet azonosítani. Ugye a Nemzeti Kávéház is létezett, mondjuk ugye sok név azóta már ugye újjászületett, de ezek nem abban a helységben működnek most, ahol ezelőtt mondjuk 100 éve vagy 120 éve. Az biztos elmondható, hogy minden településen, kisvárosban, vagy ilyen közepes vár, nagyvárosban volt egy előkelőbb kávéház, előtt esetben ugye a gazdagabb polgárság részére, üzlettulajdonosok, vagy műhelytulajdonosok számára, értelmiség számára, meg voltak olyan kávéházak, amelyekben inkább a kispolgárság ért. És meg voltak a kocsmák. Ugye adott esetben Egerben ugye borozók voltak. Borozókat a hóstyáknak a paraszti lakossága látogatta, hogyha ugye magának nem volt bora esetleg, de ez egészen más volt. Egészen más volt, mint kisebb jellegű kávéházak, ahol lehet, hogy inkább diákok jártak. Vagy kisiparosok, kevesebb időt töltöttek, mert az előkelőbb kávéházakban jobban megengedhetik maguknak a vendégek azt, hogy több időt, több órát is eltöltsenek, akár fél napot is adott esetben. Több pénzük volt, több idejük volt a kávéháznak a látogatására. A kevésbé előkelő kávéházakban nem csak bedobtak egy kávét, lehet, hogy még egy-két órát el is tudtak tölteni, de tehát egészen más életforma kapcsolat ezekhez az intézményekhez.
Úgy kezdtük a beszélgetést, hogy a kávéházi kultúra, a kávéház az a monarchia élő, valóban élő hagyománya vagy öröksége. Pesten ma milyen nyomait fedezhetjük fel?
Az elmúlt 27 évben sok változás történt. Az első évtizedben nem találták meg a helyüket ezek a kávéházak. Nagyon nehezen, de talán az utóbbi 8-10 évben úgy néz ki, hogy sikeresen újjászülettek a kávéházak Budapesten. Persze lehet, hogy túl drágák, túl előkelők lettek, meg az amerikai típusú kávézók adott esetben ugye a középrétegeknek bizonyos részét elcsábítják, mert ezt mind a mai napig el lehet mondani, hogy a kávéház a nyugalomnak a szigete. Tehát nem a rohanó embereknek a a szórakozás lehetőség. Pont az a lényege, hogy a rohanás közben vagy utána le tudnak ülni, és néhány órát el tudnak tölteni az ismerőseikkel. Hát akinek ugye az üzleti életben dolgoznia kell nagyon sokat, az vagy elviszi magával a kávét, műanyag pohárban ugye, vagy nagyon rövid időt tölt kávézás, vagy a kávézás az csak egy mellékes esemény, nem a fő célja annak, hogy betérjen egy ilyen kávézóba. Tehát az életforma is sokat változott. Lehet, hogy az idősebb korosztály jobban értékeli még ezeket az újjászületett kávéházakat, akár a Centrát, akár a New Yorkot Budapesten, és van még mit bepótolni, hiszen Budapesten is, meg a vidéki városokban is, de tényleg vannak olyanok, amelyek külsőleg és belsőleg sikeresen idézik a monarchiának a hangulatát. Felújítás az művészi, műemlékvédelem segítségével történik, a berendezés is ugye nagyon ízléses, igyekszik a modern technikát és a régi hagyományokat ötvözni, de ehhez azért kell ízlés, kell hozzá tapasztalat, meg kell a külföldi példa is. Tehát ahhoz, hogy felidézzük itt 2017-ben a 100 év előtti, vagy 120 évvel ezelőtti kávéházi kultúrát, hangulatot, érzést, vagy világot, ahhoz egy kicsiket a történelmet is ismerni kell, meg szeretni kell, azt hiszem.
Elhangzott műsorunkban a monarchia idején virágzó kávéházi kultúráról beszélt dr. Bartók Béla történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének docense. A szerkesztő Turi Sarolta volt. További szép napot kíván a műsorvezető Sinkovics Andrea.